Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és hát ugye többen feltették a kérdést kedves hallgatóink közül is, hogy mit keres a Magyar Honvédség annál a bizonyos 140 stratégiainak minősített cégnél, mit csinálnak ott? Hát ezt fogjuk tudakolni most a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársától, Sebők Miklóstól. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az első kérdés az talán az lehetne, hogy ekkora a baj, hogy katonákat kell kirendelni cégekhez?
A jelenlegi helyzetben ez inkább egy elővigyázatossági lépés. Azt lehet látni több nyugat-európai vagy észak-amerikai ország esetében, akik már előrébb tartanak a járványban, hogy szükség lehet arra, hogy bizonyos nagyon fontos, kritikus infrastruktúrát egyfelől védjenek ezekben a nehéz időkben, másfelől pedig biztosítsák az ellátás zavartalanságát.
Mit tudnak tenni a katonák az ilyen üzemeknél, hiszen ők elsősorban katonák, és mondjuk nem élelmiszeripari mérnökök, meg nem atomfizikusok, stb., mert hogy ilyen cégek kerültek a listára.
Egyfelől maga a védelem az fontos, tehát azt lehet látni, hogy azokban a helyzetekben, amikor az emberek bizonytalannak érzik a jövőjüket, akkor az agressziónak is megnőhet a szintje, tehát kialakulhatnak a szükségállapothoz hasonló helyzetek, és ezekre a helyzetekre fel kell készülni ezeknél a vállalatoknál, hogy hogyan tudják biztosítani a működés zavartalanságát. De ennél is fontosabb, hogy a honvédség és általában a hadsereg a különböző országokban nem csak a védelemmel foglalkozik és a hadászati kérdésekkel, hanem ez az egyik legnagyobb logisztikai cég, ha tetszik, az összes országban, amely a lehető leghamarabb képes mondjuk kórházakat építeni, nehéz terepen is működni és ellátásokat biztosítani. Tehát ennél kicsit komplexebb a honvédségnek a felelősségi köre, és szükség lehet bizonyos helyzetekben erre, hogy ők is segítsék az ellátást.
Lehet azt tudni, hogy konkrétan most mit csinálnak? Tehát oké, megy egy üzemnek a normális működése, egyszer csak megjelenik Kovács százados, és onnantól mi történik?
Igen, jelenleg annyit lehet erről tudni, hogy kimentek a 140 kijelölt cég közül 71-hez, és egy néhány órás beszélgetést folytattak ott a vezérigazgatóval és az érintett munkatársakkal, és felmérték, hogy hogyan tud esetleg egy nehéz helyzetben a honvédség segíteni, és nyilvánvalóan kialakították az információ áramlásnak a csatornáit, ami fontos lehet abban a helyzetben, hogyha mondjuk lezárnak határokat, és nem fognak jönni a szállítmányok, amelyek szükségesek a termeléshez, vagy nem jönnek azokat a termékek, amelyekkel kereskedik az adott cég. Tehát valószínűleg ezekre a helyzetekre készülnek fel ezeken a megbeszéléseken. Miközben persze joga lenne a honvédségnek a vonatkozó törvények, honvédelmi törvény, katasztrófavédelmi törvény alapján ennél többre is, tehát beletekinthetnek adott esetben a könyvekbe, beleszólhatnak gazdasági döntésekbe, és az Egyesült Államokban egyébként már itt is tart a történet, tehát ott napokban léptették újra hatályba a hadigazdasági törvény, és például magáncégeket állítanak át maszkok, lélegeztető gépek készítésére. Mi még nem tartunk itt, mi még a felkészülés időszakában vagyunk, de könnyen lehet, hogy itt is előbb-utóbb eljön ez a helyzet.
Mi alapján választották ki ezt a 140 céget, mert a 71, ahol már megjelentek a katonák, ott van néhány olyan, amit ért az átlagember, például a Paksi Atomerőmű, a MOL, a Budapesti Értéktőzsde, a Magyar Nemzeti Bank, a MÁV, tehát ezeket mind-mind érti vízmű cégek, ezeket mind-mind érti az ember, de vannak olyan cégek, ami például a Kuruc Farm mezőgazdasági korlátolt felelősségű társaság, ami hát egy kicsit megvonja az ember a vállát, mikor ezen a listán olvassa.
Igen, tehát a 140-ből 71-ről tudunk, ezeknek a jelentős része állami cég, és ez gyakorlatilag, hogyha nem is hoztak volna létre akciócsoportokat, akkor is megtehetne mindent a honvédség, és egyeztethetne az érintett vezérigazgatókkal. És valóban vannak magáncégek, ahol ez érdekes, tehát kérdés, hogy az OSAM miért van rajta, hogyha a Tesco nincsen rajta, a Bosch rajta van, más ipari cégek nincsenek rajta. Ezek azok a kérdések, amelyek esetében a honvédségnek és általában véve az operatív törzsnek világosabban kellene kommunikálni, hogy az emberekben ez a fajta bizonytalanság érzet, hogy úristen, megjelennek katonák vállalatoknál, ez csökkenjen, és jobban meg kellene magyarázni, hogy pontosan mit csinálnak. valószínűleg úgy ítélte meg az operatív törzs, hogy ezek azok a cégek, ahol egyfelől, ahogy már beszéltük is, a beszerzésnek a problémái hamar eljöhetnek, és az is lehet, hogy valamilyen úton, módon olyan termékeket is gyártanak ezek a cégek, amikről lehet, hogy mi nem tudunk, hogy kritikusak, de a honvédség úgy ítélte meg, hogy az. Tehát az élelmiszeriparban is lehetnek ilyen cégek, és nyilvánvalóan lehetnek akár textilipari cégek is, amelyek most a maszkgyártás esetében válhatnak kritikussá, és első nem is gondolná az ember, hogy nem sok textilipari cég van Magyarországon, ezért így is felkerülhet egy cég a listára.
Tegyük fel, hogy egy cég normálisan működik, megy az iparszerű termelés, ahogy azt megszokhatták a vezetők, a dolgozók és a piac is, megjelennek a katonák, és belenyúlnak a cég működésébe, ami ezáltal egy kicsit átrendeződik, megváltozik, de az a lényeg, hogy talán nem fog annyira profitábilisan működni. Ha veszteség képződik, amiatt, mert a hadsereg belenyúl ebbe a tevékenységbe, ott kiállja a számlát?
Onnan indítanám, hogy a veszélyhelyzet idején a másodlagos az, hogy a magánprofitabilitása hogyan alakul a cégnek. Ilyenkor ezek azért mennek ki a katonák, mert a közérdek azt kívánja meg, hogy valamilyen más módon működjön az adott cég. Nyilvánvalóan ez nem jelentheti azt, hogy kártalanítás nélküli kisajátítás történjen, tehát erről az alaptörvény is rendelkezik, hogy azonnali és teljes kártalanítás mellett lehet kisajátítani tulajdon Magyarországon. Tehát attól, hogy ezek a lépések életbe lépnek, ez nem azt jelenti, hogy az összes jogi védelme a magántulajdonnak az felszámolásra kerül. Más kérdés, hogy az, hogy milyen eljárásban, hogyan fogják megkapni valójában ezt a kártalanítást, ez ugye kérdéseket vet fel, ilyen helyzet még nem volt Magyarországon. Talán a legjobb analógia az a kolontári iszapkatasztrófa, ahol a MAL ZRT-nek a működése felett egy kormánybiztos vette át a katasztrófa után az irányítást. Tehát körülbelül erre lehetne felkészülni, hogy jönni fog egy ilyen kormánybiztos, és ő olyan döntéseket fog meghozni, amiket a tulajdonosoktól nem nagyon lehet elvárni, hogy mondjuk elbocsátások legyenek, vagy éppen munkaerő felvétel, és ennek pedig értelemszerűen a cég költségvetése kell, hogy állja átmenetileg a fedezetét, és utána fog belépni az állam, és hogyha elégedetlenek a tulajdonosok, akkor pert indíthatnak, közigazgatási pert, amelynek a keretében nagyobb kártalanításra tarthatnak igényt.
Említette azt, hogy most ilyen tájékozódás, felmérés, információs csatornák kiépítése történik. Hova léphet ez egy új fokozatba? Tehát mit tehet meg a hadsereg vészhelyzet esetén az ilyen üzemekkel?
Igen, szerintem itt a nyugati analógiák azok érvényesek. Ahogy mondtam, az Egyesült Államokban most jelenleg ott tartanak, hogy textilipari cégeket, ipari cégeket állítanak át hadigazdaságra. Tehát gyakorlatilag eddig gyártottak valamit, például ruhát, vagy mondjuk egy kozmetikai cég kozmetikai termékeket, és most jön egy kirendelt honvéd, és meg fogja mondani, vagy honvédségi vezető, és azt fogja mondani, hogy ezen túl készfertőtlenítőt kell gyártani, és nincsen appelláta ebben a helyzetben, akkor meg kell nézni, hogy az adott alapanyagokból lehet-e készfertőtlenítőt, szájmaszkot, lélegeztető gépet létrehozni, és akkor azt fogja gyártani a cég egy adott ideig, nyilván megfelelő kártalanítás és kifizetések, szerződések keretében. Tehát szerintem ez lehet a következő lépés, és látva azt, hogy hogyan futott fel mondjuk New York államban az elmúlt pár napban néhány százról tízezres nagyságrendre a megbetegedések száma, és hogy ott már bevezették ezeket az intézkedéseket, lehet, hogy ez nincs is olyan nagyon messze.
Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, jobban értjük a helyzetet, és ez szerintem ezekben az ideges időkben fontos. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és további jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Sebők Miklóssal, a Társadalom Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával vitattuk meg azt a kérdést, hogy mit keresnek katonák 140 kiemeltnek minősített magyar vállalkozásnál.